Szeretem azt a kérdést, hogyha a világon bárkivel találkozhatnál és együtt vacsorázhatnál, akkor kire lennél leginkább kíváncsi? Nyilván mindannyiunknak megvan egy szép hosszú lista nevekkel, de valójában csak az újságíró az, aki ki is pipálhatja a neveket a listán. Igaz, hogy csak a legritkább esetben van szó közös étkezésről, és a körülmények sem mindig ideálisak, mert hogy más újságírók is ülhetnek az asztalnál, de azért ez mégis irigylésre méltó helyzet. Köves Gábor, akinek interjúi a 2000-es évek óta jelennek meg a Magyar Narancsban, már második kötetét adja közre, világhírű művészekkel, írókkal, zenészekkel, színészekkel készült beszélgetéseit bemutatva, és természetesen megjelennek itt a magyar irodalmi és filmvilág nagyjai is. Végszónak sem rossz ez a kötet címe, 38 interjút tartalmaz, és néhányat most igyekszem kiemelni ezekből, hogy minél több dolog kiderülhessen a szerzőről is.
Dátumokat néztem az interjúk végén, és úgy 2018-2020 között készültek ezek a beszélgetések, és hogyha egészében nézzük a könyvedet, ezt a 38 interjút, akkor szerinted milyen kép alakul ki az olvasóban, mondjuk 10 év múlva erről a korszakról? Mert hát ugye aktuálpolitikai kérdések is szóba kerülnek, az élethelyzet, a pandémia, minden.
Igen, elég sok politika van benne, tehát az biztos, hogy megtudhatja, hogy milyen volt Trump alatt Amerika, hogy milyen volt nem Trump alatt, nem Amerika, mondjuk, hogy milyen volt Magyarország, az kevésbé tudhatja meg, mert kevés magyar interjú van. Benne ez elsősorban ugye külföldi művészek néhány kivétellel, tehát vannak magyarok is, de a magyarokból nem tudom, hogy mennyi szűrődik át a külvilágból, tehát a kultúrán kívüli világból valamennyi azért szerintem átszűrődik. Én azokat az interjúkat tartom jónak, amikben azért így bebeszűrömlik a való élet, tehát hogy nem egy ilyen laboratóriumban készülnek ezek a művek. Nekem van egy képem erről a korszakról, tehát én azt inkább meg tudom mondani. Én, hogy én éreztem magam, miközben ezeket az interjúkat, vagy ezek alatt, az évek alatt, amikor ezek készültek.
Nyilván azért kérdezted azt, amit, azért kérdezted akár Trumppal kapcsolatban a szerzőket, vagy a humoristát a könyvedben, és azért kérdezted Margaret Atwoodot, hogy mit szól ahhoz, hogy tulajdonképpen életre kell mindaz, amit sok-sok évtizeddel ezelőtt megírt a Szolgálány meséjében, azt az államformát, mert hogy téged foglalkoztat, nem?
Igen, és hogy említetted Margaret Atwoodot, ott szerepel is egy olyan kérdés, az éppen az interjú elkészítés az egybeesett a hírhet könyvdaráló akcióval, hogy amikor a Meseország mindenki egy című könyvet egy hazai szélsőjobboldali politikusnak sikerült ledarálnia, amit valahogy annyira rímelt az ő ugye a Szolgálólány meséjének világára, tehát hogy ilyenek megtörténhetnek, hogy elmesélte neki, hogy ilyen megtörtént, vajon mit reagál. Nem tudom egyébként, hogy hasznos-e hazai belpolitikai eseményekre reagáltatni a külföldi szerzőket, van nekik elég bajuk maguktól is, és a saját kis világukban, de ez kikívánkozott, és akkor erre reagált valamit.
De hát az is érdekes, amit Amerikáról mond, hogy ugye ezekben a piros ruhákban vonulnak az emberek, tüntetnek, és azért ez tényleg döbbenetes, hogyha belegondolunk, hogy egy szerzőnek látni ilyen módon életre kelni azt, ami...
Igen, nem látok bele az ő fejébe, gondolom, ezt ő már régen látja, tehát hogy mire az én interjú elkészült vele, akkor már sokat szorra megkapta ezt a kérdést. Ráadásul ugye kanadai, és hogy egy kanadainak milyen Amerikát látni, tehát az Egyesült Államokat, az is egy más réteg a valóságnak. Egyáltalán milyen kanadainak lenni, ez olyan, mint a hova álljanak a belgák, híres kérdés. Igen, ez mind izgalmas. Nagyon sok egyébként Trump túlteng ebben a kötetben, valahogy annyira megkerülhetetlen volt, tehát mondjuk egy amerikai íróval, vagy más művésszel, amikor beszélgettem, hogy érzi magát ebben a présben, ami Trump és az ő adminisztrációja. És különböző válaszok születtek, tehát hol lelkes már, hogy valaki szívesebben válaszolt, van, aki kevésbé, a Michael Shabon élvezettel ecsetelte, hogy mit kívánna Trumpnak. Ugye ez Trump alatt, ugye most már Trump után beszélünk, igen, ami megint egy másik rálátás, kicsit ilyen megkönnyebbülten, már aki. Emlékszem, Colson Whitehead, ő inkább például kerülte a politikát, tehát őt hagyják békén. Unta is, tökéletesen megértem. Én magam is egyébként tudom a politikát, vagy hát az, hogy unom, talán ez egy ilyen, nem tudom, understatement, rendkívül nyomaszt, és örülök minden olyan percnek, amit politikamentesen tudok eltölteni. Tehát, hogy megértem, meg mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy válaszol-e politikai tartalmú kérdésekre, vagy sem.
Ami nagyon érdekelt engem, hogy például mennyi derül ki egy ilyen kötetben arról, hogy neked volt-e olyan interjúalany, aki ilyen non plus ultra. Tehát, hogy aki nagyon fontos volt, akivel nagyon régen szerettél volna, és én úgy olvastam a könyvedet, hogy kiderült, például Woody Allen az egy abszolút ilyen ember, akire régóta vadásztál, ugye?
Igen, és hát mire sikerült elérni, hát ugye az a Woody Allen, az már nem az a Woody Allen volt, vagy hát ugye nagyon megváltozott az a világ, amiben ő ezt az interjút adta. Ugye most gondolok a MeToo korszakra és az őt körüllengő vádakra és egyebekre, amik egyébként régi vádak, de ugye az elmúlt években újra előkerültek. És
a MeToo botrány kapcsán jött elő az ő magánélete.
Az ő újra előjött, tehát itt nagyon fontos, hogy ez egyszer már terítéken volt, és ahhoz képest újdonságok nem derültek ki, de természetesen nem lehet tudni, hogy mi történt, ezt valószínűleg két ember tudja, Woody Allen és Maya Farrow. Tehát igazságot tenni nem nagyon lehet. Ugye így felmerül így a kérdés, sokakban felmerül, hogyha én nagyon szeretem Woody Allent, a filmrendezőt, akkor hogyan viszonyuljak ezekhez a dolgokhoz, hogy az én személyes tapasztalatom, tehát én elvégeztem ezt a kísérletet, tehát hogy milyen Woody Allen filmeket nézni úgy, hogy a művész, mint személy iránt esetleg megrendült a bizalmam. Számomra ez ugyanolyan. Tehát, hogy én függetleníteni tudtam magam ettől, biztos van, aki nem tudja. És ezt mint ezt félreteszem, és ott van az interjú, ami egy konkrét film kapcsán született, 12 perc volt telefonon, sok-sok év próbálkozása után én minden percét élveztem. És valamennyire szóba került, ha nem is az, hogy nem lehet megkérdezni, hogy és akkor most mondd, te bűnös vagy. De az a helyzet, ami kialakult körülötte, hogy őt ugye gyakorlatilag elüldözték Amerikából, tehát egy ilyen persona non grata lett a saját hazájában.
És nem játszák a filmjét.
És nem játszák, illetve meg a szerződés, amit kötött egy nagyon, tehát egy sok filmre szóló szerződést az Amazon stúdióval, és azt gyakorlatilag az Amazon kidobta a szemétbe, mindegy, tehát per volt, stb. Tehát erre rá lehetett kérdezni, arra nem volt módom, hogy akkor most nem tudom, mit tapicskoljunk a vádakban, vagy nem tudom, de nekem, mint Woody Allen interjú, ez egy nagy élmény volt.
Olyan kérdéseket is föl tudsz ilyenkor tenni ez a 12 perc alatt, hogy föl tudtál, amit mondjuk évek óta dédelgettél, hogy ezt biztos meg fogom kérdezni?
Nincsenek ilyen évek óta dédelgetett kérdéseim, mert lehet, hogy akkor ez egy túl nagy helység lenne a lelkemben, ez a dédelgetett kérdések tárháza, hatalmas raktárral kéne élnem, mert nagyon sok vágyott interjú alany van a fejemben, és akkor képzeld el, hogy most interjú alanyként lenne 10-10 kérdésem, és ez nagyon sok lenne. Tehát ilyen vágyott alanyok vannak.
Ki van még a könyvben, számra, aki
tehát, ilyen? Ugye a könyvben?
Igen.
A Margaret Atwood mindenképpen ilyen, tehát őt nagyon szerettem volna. Már jóval azelőtt, hogy ugye a sorozat szolgálói meséje sorozat elindult, ami ugye hát gyakorlatilag őt az eddig is igen jó nevű írót, tehát ilyen szupersztár státuszúvá avatta. Ő is ilyen volt, és itt mindig van ez a hajszának a hosszúsága is, tehát hogy minél hosszabban üldöző valakit, annál értékesebb aztán, hogyha végül horogra akad. Tehát az Ed Wood egy nagyon-nagyon kellemes élmény volt ebben a tekintetben is, meg hát maga a beszélgetés is az volt. A Patti Smith is ilyen volt.
Milyen érdekes az interjú, ahogyan ő itt a pandémia miatt így lecsendesedve dolgozott.
És hát ott az az interjú, ott ugye azzal kezdődött, hogy akkor most milyen szobakoncerteket ad, majd folytatódott azzal, hogy a szennyesét hova cipeli néhány épülettel odébb, mert ugye New Yorknak megvan ez a sok sajátossága között az, hogy a nagy mosógép hiány, hogy nagyon kevés, tehát ott nincsenek mosógépek. Maximum a házak alaksorában vannak. Nem tudom, Patti Smithnek sincs mosógépe, ezt is megtudhattuk, és minden ilyen információ kincs, és akkor Patti Smith felkerekedik a kis batyujával, hogy felkerekedett, és egy barátja mosógépéig kellett minden alkalommal elmennie, hogyha a ruháit szerette volna kitisztítani. Ez egy ilyen apróság, tehát nyilván nem, hogy mondjam, egy ilyen patyolat szempontú interjút szerettem volna készíteni, de így alakult, tehát hogy így eljutottunk a szennyesig, szó szerint, tehát a sztár szennyeséig.
Jó, de nagyon emberi lett ettől, meg arról, hogy az anyagi helyzetéről beszélt. Igen. Tehát egy ekkora legenda, és akkor elmondja, hogy jó, erre nem futotta, vagy nem futja akár most sem.
Igen, igen, ebből ez is kiderül, hogy sokféle rétege van ennek a sztárságnak, tehát ott is nyilván George Clooney a saját mosógépén mos, bár ezt sok más kérdéssel együtt sem tudtam neki feltenni, mert nem készítettem vele interjút. Igen, benne van ez is, szóval ettől is élvezet volt, és hogy ugye az, amiben ő volt a pandémia idején, tulajdonképpen ugyanabban voltam én is. Tehát ugyanúgy ki volt téve ő a valóságnak, és a valóságnak egy ilyen nem luxus szeletének, mint ahogy én. Ami fura volt, hogy így egyszer csak összeér az ember élete, vagy az én életem Patti Smith-ével. Tényleg azt éreztem, hogy ő ugyanabban van, mint én. Tehát, hogy így kimerészkedni a lakásból, az egy túra, nem is veszély nélküli, és az a vágy, hogy végre mehessen ugyanoda, ahova régen ment, vagy akár csak, hogy leugorjon a zöld szabadon. Igen, tehát így egy picit ilyen kisebb lett a világ akkor, és ebben az összement világban történt meg ez a Patti Smith beszélgetés. Tehát ennek volt egy ilyen emberi vonulata is, és ebben a tekintetben tök mindegy, hogy Patti Smith-szel készült, vagy bárki mással, hanem csak ráismertem arra a valóságra, ami egyébként a Lepke utcában is valóság.
A Le Carré interjú kapcsán jutott eszembe, hogy én például nagyon szeretem olvasni őt, és akkor az egy olyan mostoha feladat, hogy nem én egyedül interjúzhatnék vele.
Ott pont egyébként én remekül éreztem magam, mert ugye ez egy ebéd volt Londonban Le Carré-val, ja, ami nem is az igazi neve, de ez persze nem zavarta meg az ebédet. Tehát álneves írókkal is remekül lehet ebédelni. De egy intimebb helyzet volt, tehát ott talán hatan voltunk, vagy heten, plusz ő. De valahogy az egy igazi beszélgetés volt, sok időnk is volt, tehát gyakorlatilag uzsonnába élhetett volna a beszélgetés. Arra azt mondom, hogy ez egy igazi interjú helyzet volt, és én előtte egyszer már beszélgettem vele telefonon, amikor is hárman voltunk, ő, én és az ő felesége, mert ő rosszul hallott, és ezt mondta is, és sose csinált belőle titkot, és hogy azért kellett, hogy a feleség is ott legyen, hogy néha, hogyha esetleg valamit nem hall, akkor. És ezt ilyen nevetgélve néha a felesége segített neki. Úgyhogy egyrészt megvolt ez az élmény, hogy milyen vele rendes van-on-van újságíró művész interjút csinálni, és utána ez az ebédelős, ez más.
És azt elmondod, hogy bocsáss meg csak, hogy mi érdekes neked abból az interjúban, mert nekem olvasóként ez egészen meglepő, hogy valaki kémregényeket ír, és aztán például a saját, tehát a róla szóló aktákban mondjuk nem tekinthet be, vagy nem mind be, vagy mesél az apjáról is.
Mindig van egy konkrét cél az interjúnak, tehát ő se azért ad interjút, mert annyira szeretné, hogy itt az újságírók válkáljanak az életében, hanem itt konkrétan egy könyvet akart eladni, a George Smiley-ról szóló könyvei sorában az utolsót, de hosszú idő után ez volt az első Smiley regény, ami megjelent. Tehát nyilván e köré is csoportosultak a kérdések. Nekem ez egy igazi élmény volt, és őt hallgatni valójában. De hát lehet, hogy ez is ugye ez a sármjának a része, és jó humora van rendkívül, ez a jófajta önironikus hozzáállás, miközben a világ egyik legsikeresebb írója, és ő igazi szép irodalmat ír, tacára annak, hogy sokan ezt a kémregényeket, ugye egy szokás ezt úgy, ja, ez csak egy kémregény, ahogy a krimikre is mindig azt mondják, hogy ja, ez csak egy krimi, miközben szerintem az elmúlt 10-20-30 év legjobb regényeik közül, nagyon sok például a krimik közül került ki, és olyan élvezettel és élvezetesen és széles látókörűen tud mesélni, és hát ugye van neki egy kém múltja, tehát ő kémként kezdte elég jól profitált belőle, tehát, hogy kevés kémnek adatik meg az a pálya, ami neki. És nyilván pontosan tudja, hogy mennyit mesélhet el erről, és mennyit nem. Amit elmesélt, azt már pénzé is tette, hiszen megírta a saját önéletrajzát. De valahogy nem tudom, tehát egy remek társalgó, egy igazi angol úriember, tehát szerintem mindannyiunkat megvette már a szó abban az értelemben, hogy így bementünk az ő utcájába, és örömmel hallgattuk. Olyan, mint egy nagyon jó egyetemi kis előadáson részt venni, amikor ugye a csüngesz az előadó szaván.
A Dragomán Györggyel készült interjúd is személyesebb, mint a többi nyilván, mert hogy azt írod, hogy ismertétek egymást. Ugye filmekről kezdtetek el beszélni, és nem tudom, hogy meséltél már ezt az ő múltját.
Szerintem igen. Én onnan indultam ki, hogy mi néha összefutottunk a Cinema Film magazin szerkesztőségében, körülbelül az Özönvíz, vagy a nem tudom hányadik Özönvíz előtt, tehát hogy 20-as éveim végén, ami nem ma volt, ahol ő is, mint szerző, mint külső szerző dolgozott, én is. Tehát filmekről írtunk kritikákat, amik a Cinemában jelentek meg. Nem voltunk haverok, nem voltunk barátok, így biccentettünk és köszöntünk, mint akik ugyanabban a szerkesztőségben járnak föl. Ez volt az én személyes belépőm ebbe a történetbe. És mint Dragomán György a filmkritikus, ez azt gondoltam, hogy az ő pályafutásának ez a kis szelete, ez talán nem annyira ismert. És akkor innen indultunk, és ugye egy neves íróval egy filmes jellegű beszélgetés. Azt gondoltam, hogy irodalomról már annyit beszélt. Ott nem találtam, vagy nem láttam részt a pajzson, hogy na persze arról is van szó.
Hát mert egy filmesen ír, azt mondja, hogy képszerűen.
Igen, igen. De az irodalmat is inkább így az ételek felől közelítettük, mert ugye egyébként erre jó okot adott, hogy van egy, ez a Főzőskönyv nevű műve, a legfrissebb.
Ételkritikus is volt, tehát az az érdekes, igen, hogy nem volt ilyen vitriolos tollú filmkritikus sem, de hogy végül is azért hagyta abba. Ugye, jól emlékszem, az ételkritikusságot nem szeret rosszat írni.
Egyébként szerintem én biztos, hogy cinikusabb, vagy szigorúbb filmkritikus voltam, vagy vagyok, mint ő. Tehát én szívesen, ha valamivel elégedetlen vagyok, akkor szívesen oda csapok. Tehát ez két filmkritikus találkozás, és az egyik filmkritikusból közben világhírű író lett, és ez nem én vagyok.
hogyha már a magyaroknál vagyunk, Nádas Péterrel, Enyedi Ildikóval beszélgetni, ugye azt is mindig egy, vagy egy könyv megjelenése, vagy egy film megjelenése, egy új munka, ami behúzza, de azt észre lehet venni, hogy hihetetlen mennyiségű információ van a fejedben, amikor leülsz beszélgetni.
Minden interjú esetében az én fejemben megvan a kérdés sor. Tehát egy konkrét kérdés sor. És aztán persze lehet, hogy már rögtön az első kérdés után el kell térni ettől, de nekem az az alapvető biztonság érzetemhez hozzátartozik, hogy legyen egy egészen végig kidolgozott, akár attól függ, hogy milyen mélységű vagy milyen hosszúságú a tervezett interjú, 10 kérdés, 20 kérdés, akár 30 kérdés legyen. És aztán lehet, hogy ezt rögtön ki kell dobni. Úgyhogy, de hát ezt hívják szakmai nyelven felkészülésnek, tehát hogy ez ilyenkor még kell persze nézni az összes eddigi interjút, ami az alanyjal készült, és akkor ennekkel egyébként kiderül, hogy bár nyilván meg szeretném váltani a világot a saját interjúmmal, de azért valójában már mindent egyszer megkérdeztek.
Nyilván mindenki azért, aki olvas ezeket a beszélgetéseket, arra is kíváncsi, hogy milyen alapon kerültek be a könyvbe ezek a művészek.
Ezek mind számomra olyan történetek, amiket nagyon jó volt megélni. Én amúgy is szeretem ezt az oda menni egy másik városba, egy másik országba, egy másik földrészre, és ott nem tudom, előrántani a diktafonom, és interjúra kényszeríteni meg szerencsétlen hírességet. Tehát, hogy én szeretem, és ez hol Bécs, hol New York, hol pedig Gombosszeg.
És Nádas Péterrel, igen.
Igen, ezek számomra nagy élmények. Biztos van, aki Brooklynban más szeret csinálni, mint Martin Amis-szel találkozni. Nem értem az ilyen embereket, hogy mi más lehetne Brooklynban. Egyébként az a Pólósztára való első találkozás is. Személyesen egyszer találkoztam vele, az összes többi interjú az telefonon zajlott. Olyankor az ember megjegyez mindent. Milyen volt az asztal, milyen volt az előszoba, hova mentem be az interjú előtt idegesen elemet vásárolni a diktafonomba. Viszont felértékelődnek a részletek, és én ezt imádom. John Cleese-t például több kontinensen át üldöztem.
A Monty Python-os színész.
Ami azt jelenti, hogy míg én írtam az e-maileket, ők egyik kontinensről száguldott a másikra, míg nem egyszer csak Bécsben sikerült elkapnom. Ez meg volt szervezve az ő bécsi fellépés előtt az öltözőjében fogadott, és ott megint csak miközben ugye rendezgette az arcát, tehát éppen a sminkét pakolta föl, aközben válaszolgatott a kérdéseimre.
Sok mindent elárulsz az interjú előtt ezekről a helyzetekről. Például írott, hogy a Juliette Binoche ledorongolta az interjú elején, az első interjú elején, mert rá mertél nézni a telefonodra, vagy mi?
Igen, ez egy csoportos interjú volt, és miután már feltettem a kérdéseimet, a rendkívül fontos világmegváltó kérdéseket, ilyen elégedetten kicsit hátradőltem, hagytam, hogy más is kérdezzen. De közben, hogy ez egy ilyen hatalmas sajtórendezvény volt, párhuzamosan zajlottak az interjúk, vagy egymás után, és nekem már, mint kiderült, egy másik interjúhelyiségben kellett lennem egy másik színésszel, mert összecsúsztak az interjúk, és ezért szóval ebben a kényszerhelyzetben hát így megnéztem, hogy milyen késésben vagyok, és azt hiszem, hogy az a kérdés, amit feltettem neki korábban, az valamennyire felbőszítette, vagy szóval, hogy úgy boldogan csapott le rá erre a kis pillanatra, amikor én ránéztem a telefonom, és azonnal lecseszett a nemzetközi újságírók színe előtt, tehát hogy körülbelül az volt, mint amikor a tanár kihívja egy rosszul viselkedő tanulót a táblához. Megint csak egy történet lett. Tehát én ebből nem csináltam ügyet, oké, bocsánatot kértem, de hát mindenkinek csak azt kívánhatom, hogy csessze-e őket Juliette Binoche, tehát ez a legjobb. Tehát az sokkal jobb, mint hogyha az ember a saját főnöke. Tehát ez a legjobb lecseszés.
Igen, de ezt nem tudom, hogy te tudod-e, de hogy egymás után olvasni ezeket az interjúkat, egy ilyen indítás után még egy és még egy harmadik interjú ott van, amiben az ő esendőségéről derül ki sok minden, az, hogy elfelejti az Antigone szövegét a színpadon, és hogy az micsoda érzés, hogy nem tudja, hogy hogyan tovább, vagy amikor a Gerard Depardieu azt mondja róla, hogy ő egy semmi, és hogy azt ő hogyan éli meg. Szóval, hogy nagyon érdekes az az út, amit bejárunk a három interjú alatt.
Én nem látom, de ha van ilyen év, akkor az csak jó. Egymás mellé kerültek a Binoche interjúk, hogy ezek, ha kiadnak egy teljesebb képet, akkor az jó.
Számodra az, hogy nem csak a Narancsban jelennek meg ezek az interjúk, hanem így kötetben, az mit jelent?
Én úgy megveregettem ezzel a saját vállaimat, tehát hogy tulajdonképpen ez egy olyan, mint egy ilyen kitüntetés, amit az ember magának ad át. Jó dolog kötet szerzőnek lenni, jó érzés, tehát hogy ez egy ilyen pszichoszomatikusan is, ahogy a reggeli torna egészséges, úgy szerintem kötetet megjelentetni sem rossz. Lehetne ilyen nagy szavakat, hogy nem tudom, egy korszak vége, lezárás, ugye a cím is valahogy erre utal. Noa, csak azért az a címe, egyébként én büszke vagyok rá, főleg, hogy futás közben jutott eszembe, ami valahogy még különlegesebbé teszi, hogy már tényleg rosszabbnál rosszabb címötleteim voltak, és egyszer csak ezt kiizzadtam magamból, szó szerint.
Hogy végszónak sem rossz.
Igen, a Margit szigeten valahogy a negyedik és az ötödik kilométer között. Egyébként remekül lehet ott brainstormingolni futás közben. Én örülök neki, szerintem túl gondolni sem kell, tehát hogy akkor itt most az ember itt a babérjain itt elpihen, hanem megy tovább az élet, ugyanúgy küzdeni kell a következő interjúja, tehát könnyebb nem lesz. Tehát attól még, hogy nekem van egy kötetem, ennek lehet örülni, és az ember családtagja is örülnek, de, hogy mondjam, Clint Eastwood nem fog ettől még könnyebben kötélnek állni egy interjúra.
Pedig szeretnéd?
Persze.
Köves Gáborral beszélgettünk Végszónak sem rossz című 38 interjút tartalmazó kötetéről, ami a 21. század kiadó gondozásában jelent meg. Ha csak későn kapcsolódtak be a beszélgetésbe és meghallgatnák a teljes interjút, akkor figyelmükbe ajánlom az eszínház.hu honlapot, ott a Könyvben utazom podcast csatornáján számos könyvajánló között megtalálhatják. Köszönöm figyelmüket!